Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégeink ma este Magyar Kornélia, a Magyar Progresszív Intézet igazgatója, és Lánci Tamás, a 100% alapítvány vezető elemzője. Kezicsokolom, jó napot kívánok, jó estét kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hallottunk ezt a beszélgetést, felvételről hallják, 17:30 után rögzítettük a beszélgetést itt az Inforádió stúdiójában. Ugye az Európai Parlament ma kezdte a vitát a Tavares jelentésről, és azon gondolkoztam, hogy a héten vagy a múlt héten az egyik heti lap kiszámolt, hogy egy európai parlamenti képviselő az európai átlagbér 878%-át viszi haza. Önök szerint ez a mai vita mennyiben segített, vagy mennyiben ártott az európai parlamenti képviselők munkája megítélésének? Ugye Európa számos országában tiltakozások is voltak a legutóbbi időszakban. Szóval mit gondolnak, hogyan értékelik a vita alapján a tévénézők ezt a munkát?
Én szerintem nagyon
Magyar
kevesen.
Kornélia.
Én azt hiszem, hogy ezt nagyon kevesen követik ilyen formában. Azt hiszem, hogy ez úgy lényegében, vagy lényegesen nem változtatott azon, amit egyébként gondolnak. Szerintem nagyon szokványos volt a vitának a menete, amit eddig, ahogyan figyelemmel követtem, ezek nagyjából tényleg egy rugóra jár, ugyanaz a dramaturgiai ezeknek a felszólalásoknak. Egyébként ezzel nincs baj. Én azt hiszem, hogy nem azt mondom, hogy ez a lokális maximum, amit el lehet érni, mert lehetnének felkészültebbek valóban a képviselők egyébként minden oldalról. Tehát, hogy én sokszor érzem azt, hogy felszínes a tudásuk nagyon sok tekintetben. De hát alapvetően ez egy vitaparlamentnek ez egy terepe. Ugye egy szakbizottság az, ahol úgy mélyebben beleásnak egy-egy témában. Ez ugyanígy igaz egyébként a magyar parlamentre is, hogy ott nem annyira a szakmai mélységeket tárják föl egy-egy ügy kapcsán, vagy legalábbis nagyon ritkán, hanem a bizottságokban dől el, és ott vitatják meg egyébként érdemben az egyes törvényjavaslatokat, és én nekem ugyanez az érzésem az Európai Parlamenttel kapcsolatban is, hogy ezek ilyen deklarációk, politikai kiállások, amik nagyon sokszor felületesek, de mégiscsak ez a dinamikája ezeknek a felszólalásoknak.
Lánci Tamás?
Hát szerintem érdemes egy kicsit távolabbról megközelíteni a kérdést. Az látható, hogy függetlenül a plenáris ülések színvonalától, amit egyébként Kornélia szerintem többé-kevésbé jól írt le. Ettől függetlenül az Európai Parlamentnek a megítélése, az Európai Parlament népszerűsége az folyamatosan hanyatlik, gyakorlatilag alapítása óta. Tehát ha megnézzük, akkor nem csak Magyarországon, de Európában is a választásokon, az Európai Parlamenti választásokon való részvétel, vagy a munkájukkal való a parlamenti képviselők munkájával való elégedettség, az folyamatosan és tendenciózusan csökken. Egész Európában. Nem is tapasztalunk olyat, ahol mondjuk nőtt volna az elmúlt 25-30 évben. Hát, de hogyha ennek az okait keresjük, akkor azt szerintem nem alapvetően a plenáris vitáknak a színvonala, nem az, amit mondjuk például ma láttunk, hiszen magában ebben tényleg nincsen semmi különös, ez nagyjából úgy zajlik, ahogy egyébként zajlik valamennyi tagállami parlamentben, baloldal és jobboldal csépeli egymást, tehát önmagában és színvonalban sincs szerintem olyan nagyon nagy eltérés. Általában szerintem az output, tehát az, hogy az Európai Parlament döntéseivel mennyiben képes hozzájárulni az európai emberek életének a sikeréhez, mennyiben képes növelni az életszínvonalat, szerintem ez, amit vagy nem éreznek az európai választók, vagy kifejezetten azt érzékelik, hogy az Európai Parlament inkább lényegtelen kérdésekkel, az ő életük szempontjából érdektelen kérdésekkel foglalkozik. Nem, vagy nem látják a direkt kapcsolatot, ez az egyik tipikus válasz, vagy kifejezetten kontraproduktívnak érzik. Egyébként nem csak az Európai Parlament, legyünk őszinték, hanem az Európai Bizottság és általában az egész európai intézményrendszernek ez a megítélés.
Egyrészt arra muszáj felhívni a figyelmet, hogy válsághelyzetben az egy tipikus reakció, hogy elkezdtünk az Európai Unióra haragudni. Mindig meg kell találni azt, hogy éppen ki az, aki a mi helyzetükön nem segít, és én azt gondolom, hogy ez egy tipikus válaszreakció, ami most született nagyon sok államban, mind a mellett, hogy egyébként a szélsőséges erők is az egyes tagállamokban megerősödtek, ez majdnem, hogy európai jelenségé vált. Tehát, hogy van, ugye erre muszáj felhívni a figyelmet akkor, amikor azt mondjuk, hogy az európai uniós intézményekben való, vagy abba vetett hitünk, a bizodalmunk az elillanni látszik, a másik pedig az, hogy milyen elvárásunk van ezzel az intézménnyel kapcsolatban. Ugye ez egy folyamatos átalakulás, amely ez nem statikus az Európai Unió. Tehát az egyes szerződésekkel, ahogy haladunk előre a történelemben, ahogy folyamatosan az Európai Parlamentnek például bővül a hatásköre, ahogy egyébként nem lineárisan, de úgy tűnik, hogy egy politikai unió irányába halad az Európai Unió, így valóban van ez a fajta jelenség, hogy már egyre távolabb kerül, már nem értjük, és egyébként ez egy óriási nagy kihívás, tehát én ezzel tökéletesen egyetértek Tamással, hogy ez egy létező jelenség, és az a kérdés, de ez már egy Európai Uniós kérdés, és tényleg egy történelmi jelentőségű kérdés, hogy ezzel a válsággal, ezzel a válság tünettel hogyan tud az Európai Unió megbirkózni, milyen választ adunk mi rá, hiszen mi is az Európai Unió vagyunk, tehát hogy amikor erről gondolkodunk, akkor ebben milyen lépéseket látunk magunk előtt, hogy hogyan fogjuk tudni egyben tartani azt az Európai Uniót, amely egyébként iszonyú nagy érdeme az, hogy békét teremtett Európában, és sikerült a francia-német állandó összecsapásnak pontot tenni a végére.
Lánci Tamás?
Ez így van, de azért itt vitatkoznék Kornéliával. Én nem látom ennyire egyértelműen egy lineáris fejlődésnek az Európai Uniót. A múltra ez lehet, hogy igaz, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a fejlődés fog folytatódni. Szerintem nagyjából mostanra egy nagyon-nagyon fontos mérföldkőhöz értünk, amit egyébként a mai vita is nagyon jól mutatott. Hiszen ha megnézzük a mai vitát, ami lezajlott Magyarország kapcsán, az félig Magyarországról, félig pedig az Európai Unió jövőjéről szólt. Arról, hogy ez egy föderáció legyen, vagy nemzetállamoknak a közössége. És a magyar álláspont, és egyébként az európai választópolgároknak az álláspontja is inkább az, hogy ez legyen egy nemzetek közössége az Európai Unió, és ne haladjon tovább egy föderáció irányába. Miközben egyébként jól látható, hogy az Európai Unió bizonyos testületei, az Európai Parlament, a bizottság is komoly törekvéseket, komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elmozdítsa az Európai Uniót egy egységes európai állam felé. Nagyon érdekes például most, amikor a Tavares jelentésről folyt a vita, a kijelölt úgynevezett Libe bizottságban, akkor egy holland, egyébként liberális képviselő asszony megfogalmazta azt, hogy pontosan tisztában van vele egyébként, hogy a Tavares bizottság túlterjeszkedik a saját hatáskörén, amikor Magyarországgal kapcsolatos ügyeket vizsgálja. Pontosan tisztában vannak azzal, hogy olyan dolgokat vizsgálnak, amelyeket egyébként a jogkörük nem tenne lehetővé, de mégis azért teszik ezt, mert próbálják feszegetni a saját határaikat, próbálják minél távolabbra kitolni a saját hatáskörüket, és ezzel újabb és újabb egyébként intézményes feltételeket próbálnak megteremteni, ami egyébként a mai vitán szintén előjött, gyakorlatilag a jelentéstevő Tavares el is mondta, hogy újabb jogi procedúrát szeretnének kialakítani, még több államot szeretnének vizsgálni, még nagyobb felhatalmazást kérnek arra, hogy az európai államokat vizsgálhassák.
Hiszen ez egy értékalapú vita az, hogy milyen Európai Uniót szeretnénk, hogy ez valóban ez egy föderális, vagy egy nemzetállamok közössége, vagy kormányközi szerződésekre épülő politikai képződmény legyen, vagy intézmény legyen. De azt én azzal óvatos lennék, hogy kijelentjük azt, hogy az európai polgároknak a többsége ezt vagy azt szeretné. Szerintem erről egyelőre nincsen információnk. Én azt hiszem, hogy ez például ilyen vitákon keresztül is alakul. Egy-egy kormányzat valamilyen álláspontot képvisel ebben az ügyben, és én még azt sem látom, hogy lenne egy egységes bizottsági álláspont, vagy az unió intézményei szeretnék valamilyen irányba ezt elvinni, mert lehet ilyen álláspontot hallani, és olyan álláspontot is hallani. Igen, és mind a kettőre van egyébként markáns vélemény. Orbán Viktor markánsan azt az álláspontot képviseli, hogy a nemzetállamoknak a közössége legyen, míg ezzel szemben liberális, vagy akármelyik másik kép, Giefer-Hofstadt, ő tipikusan azt az álláspontot képviseli, hogy a politikai unió irányába kell elmozdítani. Szerintem ez egy elképesztően érdekes politikai vita, hogy a történelmnek ezt a szeletét éppen most egyébként élőben figyeljük, de én nem dönteném el azt jelen pillanatban, hogy az európai polgároknak a többsége mit szeretne, ezt vagy azt. Ez egy nyitott kérdés.
Lánci Tamás?
A Századvég tavaly is és ebben az évben is készített egy felmérést. A magyar állampolgárokat, a magyar választókat kérdeztük meg arról, hogy egyébként szeretnék-e elmélyíteni az integrációt, szeretnék-e, hogyha Magyarország jobban integrálódna az Európai Unióban, szeretnék-e szorosabbra kötni a szálakat az Európai Unió és Magyarország között, és erre nagyon-nagyon markánsan, míg a baloldali szavazóknak a többsége is azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy az az integráció, az integrációnak az a foka, ahol most állunk, az elegendő. Ez az egyik. A másik, abban igaza van Kornéliának, hogy az európai választópolgároknak a véleményét azt igazából csak tagállami kutatásokból tudjuk meg ilyen mozaikszerűen összerakni, mert az Európai Unió egyébként éveken keresztül mérte az Európai Unióval kapcsolatos attitűdöket, majd amikor ez látványosan romlani kezdett, amikor olyan 2-3 évvel ezelőtt, akkor ezt a mérést ezt leállította, és hát azóta igazság szerint nem rendelkezünk az Európai Unió hivatalos adataival, de azért minden tagállamban, az Európai Unió majd minden tagállamában azért megmérik az Európai Unióval kapcsolatos véleményeket, és ez egyértelműen átfordulóban van. Tehát az látszik, hogy az európai polgárok többsége nem kíván egyébként több uniót.
De egyébként hogy látják, hogy az emberek pontosan egyrészt tudják-e, hogy amikor az integráció elmélyítéséről kérdezik mondjuk őket, akkor tudják-e pontosan, hogy miről van szó, illetve az jutott eszembe közben, hogy vajon mi alapján alkotnak alapvetően véleményt. Ezt azért kérdezem, mert hogy az első fél évben Magyarország más-más uniós testületeknél, de két fontos kérdésben mégiscsak eredményesen védte a saját álláspontját. Ugye egyrészt az Európai Bizottság megszüntette ugye a túlzott deficit eljárás, másrészt az Európa Tanács részben a tavares jelentéshez hasonló vagy azonos kérdésekben nem indított monitoring eljárást Magyarországgal szemben. Ezután került sor ugye a mostani vitára. Tehát, hogy önök szerint mi az, ami alapvetően befolyásolja az embereknek, mondjuk az embereknek, vagy egyáltalán a nemzeti kormányoknak a véleményét az Európai Unióról, hiszen három különböző intézményről van szó.
Én szerintem az aktuális kormányzatnak az álláspontja, vagy éppen nem a kormányzati, hanem az ellenzéke, hogyha nagyon népszerű vagy támogatott. Tehát a legtámogatottabb erőnek az ezzel kapcsolatos álláspontja szerintem az, amit alapvetően átvesznek a választók. Most erről nem azt gondolom, hogy senkinek nincsen semmilyen gondolat ezzel kapcsolatban, de pont egy fokkal komplexebbnek gondolom ezt a kérdést, mint hogy egyébként, hogyha most kimegyek az utcára és valakit megkérdezek, akkor egyébként egy nagyon átgondolt válasz lenne. Sokkal valószínűbb, hogy panelekben gondolkodunk, hogy gondolatmankókat kapunk a politikusainktól, és akkor ezt vesszük át, és egyébként ezt az ügyet képviseljük. Ez is jelzi egyébként, hogy ez nem csak hogy komplex, de nagyon távol van tőlünk. Ez minden föderációnak, vagy nemzetállamok szövetségének ez egy komoly kihívása, vagy kérdése, hogy hogyan hozza közelebb az európai problémákat, hogyan teszi átélhetővé azt, amiben Brüsszelben döntenek, és hogyha egyébként lehet egy olyan vitát is folytatni erről, hogy hogyan hatékonyabb ennek a közösségnek, az érdekeinek a képviselete. Mert például egy politikai unió, egy szorosabb integráció, ezt egy könnyebb tereppé teszi, egy sokkal több eszközt ad egy uniónak a kezében akkor, hogyha például külpolitikában kell dönteni, hogyha az USA-val való viszonyunkat kell rendezni, hogyha Oroszországgal való viszonyunkat kell rendezni, akkor ez egy sokkal könnyebb eszköz. Tehát lehet érveket pro és kontra felsorolni amellett, hogy egyébként a nemzetállamok közössége, vagy pedig egy politikai unió az, ami inkább hatékony.
Lánci Tamás?
Most ahogy Kornélia leírta a helyzetet, olyan, mintha csak a nemzetállamok beszélnének, holott egyébként tudjuk, hogy az Európai Bizottságban van egy kommunikációért felelős biztos, akinek van egy nagyon komoly büdzséje, amely tulajdonképpen arra szolgál, hogy az Európai Unió a magáról kialakított képet azt kommunikálja az európai polgárok felé. De komoly eszközök állnak rendelkezésre az Európai Unióban. Számos programot hozott létre az Európai Unió az elmúlt 15-20 évben, ösztöndíjprogramokat, vetélkedőket, mindenféle kezdeményezést, amellyel az Európai Uniót megpróbálta közelebb vinni az állampolgárokhoz. És az a furcsa, hogy ennek ellenére romlik az Európai Unió megítélése. Tehát miközben rengeteg pénz és eszköz áll rendelkezésre, és egyébként tényleg népszerű, önmagukban egyébként népszerű programokat valósít meg az Európai Unió, mondjuk gondoljunk, mint egy Erasmusra. Eközben pont az, amit az Európai Unió ettől várna, hogy növekszik a közösségnek az elfogadottsága, növekszik az unió elfogadottsága, ezt nem tapasztaljuk. Tehát valamit valószínűleg Brüsszelben csinálnak rosszul az ottani döntéshozók, valószínűleg nem megfelelően, nem hatékonyan költik el azokat a forrásokat, amelyek a rendelkezésükre állnak, mert kontraproduktív a költés. Pont az ellenkező hatás valósul meg. De nem lehet eltagadni azt sem, hogy nyilván egy gazdasági válságban egyébként mindenki, tehát a nemzetállami kormányok is, meg egyébként Brüsszel is próbálja a válsággal kapcsolatos nehézségeket, a válságból eredendő negatív következményeket a másikra hárítani. Én úgy látom, hogy ebben is inkább a nemzeti kormányok járnak el ügyesebben, vagy ők azok, akik jobban tudják a felelősséget hárítani, miközben egyébként erre törekvés az Európai Unió, vagy különösen a bizottság részéről is van. De mégis azt láthatjuk, hogy valahogy a nemzeti kormányok politikusabban, taktikusabban, ügyesen beszélnek az állampolgárok
felé. Hát még közelebb vannak hozzá, ezt sose felejtsük el. Tehát az érzelmi kötődés a saját miniszterelnökömhöz, akármilyen is az, legyen negatív vagy pozitív előjelű, sokkal intenzívebb, mint az, hogy egyébként mit gondolok Barrosóról, vagy Vivian Reddingről.
Pár napja, vagy talán egy hete, hogy erről egy vitát folytattam valakivel, és föltettem neki azt a kérdést, hogy akkor egyébként az Európai Unió miért nem törekszik arra, akár a döntéshozók, hogy közelebb menjenek az állampolgárokhoz. 100 és 100 éve, amióta demokráciát gyakorolunk ilyen vagy olyan formában Európában, a politikusok oda mennek egyébként a választópolgárokhoz.
506 millió emberről beszélünk. Most éppen oda mennek a Horvátország csatlakozásával ennyien vagyunk, azért ez egy nehéz feladat.
Oda mennek a választópolgárokhoz, elvegyülnek köztük, beszélgetnek velük, találkoznak velük, és egyébként nem lehetetlen a feladat, mert 400 millióan élnek az Egyesült Államokban, és egyébként az amerikai elnökök, vagy elnökjelöltek bizony fölülnek egy repülőgépre, és végig turnézzák gyakorlatilag a 100 000-es városokig, és abban nem kevés van az Egyesült Államokban, 100 000-es városokig lemenően végig turnézzák mondjuk egy kampányidőszakban az egész Egyesült Államokat.
Az Egyesült Államok egy, az egy föderáció, egy nyelven beszélnek.
Az én csak arról beszélek most, hogy ha az Európai Uniónak egyébként fontos lenne az állampolgároknak a véleménye, fontos lenne az elfogadottság, akkor például megtehetnék azt, hogy közelebb mennek akár fizikai értelemben is. Ez csak egyetlen ötlet, amivel valamiért nem élnek. De hozzáteszem, és elnézést, mindjárt befejezem, nem akarok illetlen lenni, de hogy ezt nem teszi az Európa, ezzel egy egész egyszerű eszközzel nem ér az európai elit, az számomra azt bizonyítja, hogy ők nem ebben gondolkodnak, hanem abban, hogy az Európai Unió az egy elitista projekt, nem kíváncsi alapvetően az emberek véleményére, nem szeretné azt megismerni. Köszönjük szépen! Ők kellően okosak, vannak jó szakértők, és el tudják dönteni, hogy mi jó az európai embereknek. Szerintem valahol, amikor kapargatjuk a felszínt, akkor ez a problémák, ez van a problémáknak a mélyén.
De egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy menjenek-e közelebb, vagy pedig ne a képviselők, akkor mit gondolnak, hogy ez a vita, ami ugye az Európai Parlamentben zajlik ma és holnap, ugye a tavaszi jelentésről, vagy a döntéshozatal holnap lesz a határozatról, ez mennyiben szól már arról, hogy 2014-ben ugye európai parlamenti választások is lesznek, tehát ezek a képviselők feltehetően indulnak, vagy pedig nem indulnak ezekért a helyekért. Szóval mennyiben szól már részben erről ez a vita? Magyar Kornélia.
Én szerintem csak nagyon áttételesen, tehát ismerem ezt az érvet, és én ebben mindig kicsit szkeptikusan hallgatom azt, hogy ennek mennyiben lenne ilyen nagyon direkt köze hozzá, legalábbis az európai parlamenti választással is, nem az uniós intézményekre gondolok, hanem tehát, hogy nem a bizottsági helyekre is, hogy egyébként ki lesz biztos és ki nem, hanem kifejezetten az európai parlamentre, hiszen hogyan dől ez el, kedves magyar állampolgár bemegy majd a szavazófülkébe, és ott lát majd maga előtt pártlistákat, és ezekre a pártlistákra leadja a szavazatát, tehát még abban sincsen nagyon döntése, hogy kikerül erre a listára, vagy a listáról kikerüljön be, azt nem ő dönti el, hanem csak egyszerűen ezeket a listákra fog szavazni, és így kerülnek be a képviselők. Tehát ezek otthon dőlnek el, ezek a viták, ezek tipikusan tagállami kampányok, ami alapján egyébként bekerülnek ezek a képviselők. Tehát, hogy én ebben az értelemben ennek én mondom, ilyen közvetlen hatását nem látom, az más kérdés, hogy közvetetten persze a bizottsági ilyen előzetes kampányban az, hogy Viviane Reding most éppen hogyan viselkedik, hogy intenzívebb, hogy ez kampánya, vagy csak teszi a dolgát, azon már lehet vitatkozni.
Lánci Tamás?
Hát szerintem jól végszavaztam, mert szerintem pont Viviane Reding esetében jól tapinthatók a politikai szándékok, erről már sokszor sok műsorban beszéltünk, akár mi is, hogy Viviane Reding Barroso helyére pályázik, és vélhetően egyébként egy szocialista többségű, vagy baloldali többségű európai parlamentben, mint amit egyébként mint ami várhatóan föl fog majd állni 2014-ben Redingnek, aki egyébként néppárti, szükség lesz a szocialista vagy baloldali szavazatokra is majd az Európai Parlamentben, és ezért nagy valószínűséggel egyébként szívesen vesz részt abban a támadásban, amit a baloldal intézett a magyarországi kormány, jobboldali kormány ellen. És hát azért a választások szempontját úgy is föl lehet vetni, hogy Magyarországon lesznek választások. És az látható, hogy a magyarországi ellenzék minden fogadkozása ellenére borzasztóan fragmentált és gyenge. Viszont van egy komoly erőforrása, ez pedig a pártcsalád, a baloldal, tehát az MSZP mögött álló baloldali pártcsalád, amely hát jól láthatóan teszi a dolgát, és jól, ha már használtam ezt a szót, akkor használom még egyszer, jól végszavaz egyébként a szocialistáknak. Pont idefelé jövett a taxiban, kérdezte tőlem a taxis, hogy de hát honnan tudja azt egy portugál képviselő, hogy mi történik Magyarországon. Hát nagyon egyszerű, egy pártcsaládban ül egyébként az MSZP-vel, és gyakorlatilag az MSZP, ha úgy tetszik, oda tudja tenni az európai szocialistáknak, az európai zöldeknek azokat a véleményeket, amelyeket aztán ők felolvasnak az Európai Parlamentben. Aztán ezek hátlényegülnek egy jelentésé, egy tavares jelentésé, és utána ez kerül a plenáris ülésre, ahol nagy valószínűséggel egyébként ezt el is fogják fogadni, lévén, hogy baloldali többség van az Európai Parlamentben.
Bocsánat, én nem akarom egyébként az európai szocialistáknak a hatását semmiképpen sem, sőt a munkáját pláne nem akarom leértékelni, de azt kevésbé látom, hogy a magyar választók egyáltalán tisztában lennének azzal, hogy még csak azzal az alapvető kérdéssel is, hogy mely magyar képviselők ülnek egyébként a szocialista frakcióban kín Strasbourgban. Tehát szerintem ez sem nagyon, még csak neveket sem nagyon tudnának mondani. Az pedig, hogy ilyen áttételesen, tehát hogy a magyar kinti, tehát az szocialista EP képviselők azért tevékenykednek, hogy rosszat tegyenek a Fidesznek, mondjuk egy tavaras jelentésen keresztül, hogyha erre bármilyen rátosuk van, hogy én azt gondolom, hogy ebben meg túlzottan sokat belelátunk abban, hogy mit képesek elérni. Tehát, hogy csak azért, mert valamelyik szocialista EP képviselő, magyar képviselő azt mondja Rúj Tavaresnek, hogy akkor ez és ez még kerüljön bele ebbe a dokumentumba, és ezzel kifejezetten ártani akarnak. Én nem hiszem, hogy ennek ilyen hatása lenne a magyar belpolitikára.
Én szerintem kitűr. Tehát a bal oldalon, ha valami jól működik, és ebben a bal oldalnak egyébként nagyon nagy versenyelőnye van a jobb oldallal szemben, nem Magyarországon, hanem általában Európában, vagy azt is mondhatjuk, hogy a világon, hogy azért egy közös nyelvet beszélnek. Tehát van egy olyan közös kulturális szókincs, amivel nagyon-nagyon könnyen megértetik egy magukat, és sokkal jobban működik az a network, ami például egy ilyen jelentés elfogadása kapcsán nagyon-nagyon hasznos tud lenni. És ugye ez úgy tudja segíteni egyébként a baloldal magyarországi 14-es esélyeit. Nyilvánvaló, egyébként nagyon-nagyon hasonló érveket hallunk kint az európai szocialistáktól, mint amiket egyébként a magyar szocialistáktól, vagy általában a magyar baloldaltól hallunk itt. Tehát ha úgy tetszik, akkor a magyar baloldalt az Európai Unió, hiszen a válaszok számára ez így jön le, az Európai Unió igazolja. Most, hogy ez még mindig így van, ez egy kérdés egyébként, ezt nem tudom, lehet, hogy ez ma már egyébként kevésbé működik, mert ennek a politikai játéknak a működési mechanizmusát azért talán tehát a politika iránt érdeklődő közönség az szerintem egyre jobban érti. Tehát azért kezdik az emberek már, akik a politika iránt érdeklődnek, megtanulni ezeket a politikai trükköket. Tehát az jól látható, hogy ugyanazok a frontvonalak állnak föl az Európai Parlamentben, mint egyébként a Magyar Parlamentben, és ez nem véletlen.
Lánci Tamás már részben az imént válaszolt a kérdésemre, a következő kérdésemre, de azért megkérdezném, hogy mire számítanak, hogy hogyan fog a parlament dönteni? Úgy Orbán Viktor azzal kezdte a vitát, és arról beszélt, és a vitát lezáró beszédében is arról beszélt, egy vita végig utáni beszédében is arról beszélt, hogy nincsenek kétségei, hogy párt alapon fognak szavazni az Európai Parlament képviselői. Tehát, hogy önök is így látják, hogy ez várható, gyakorlatilag a papírforma fog érvényesülni, és hogyha elfogadják szerdán ezt a határozatot, akkor ez mit fog jelenteni Magyarország szempontjából?
Nincsen kétség a felől, hogy ezt elfogadják, és igazából én onnan lehetett tudni, hogy valószínűleg ez lesz a vége, még akkor is, hogyha az ember ismeri az erőviszonyokat, hogy a Fidesz mennyire komolyan vette ezt, és mennyire azt jelezte már jó előre, tehát ez nem is a mai napon, hanem nyilatkozatok sorra előzte meg ezt a mai felszólalását Orbán Viktornak, amelyben ezt mondta gyakorlatilag az összes fideszes megszólalni, hogy valószínűleg ez lesz ennek a vége, hogy el fogják fogadni, úgyhogy én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy, tehát gyakorlatilag 99%-os biztonsággal számíthatunk arra, hogy ezt el fogják fogadni.
Lánci Tamás?
Hát oké, mondok 98%-ot, csak hogy ne értsünk teljesen egyet. Én is azt gondolom egyébként viccet félretéve, hogy hát ha megnézzük az Európai Parlamentben az erőviszonyokat, akkor a baloldalnak, ide sorolva a liberálisokat, a zöldeket és a szocialistákat, többsége van, sőt, hát egy egészen meglepő tulajdonképpen a parlamenti, tehát az európai parlamenti szabályok miatt az európai konzervatívokat is ide sorolhatjuk, tehát ők is meg fogják nagy valószínűséggel szavazni, mert ugye ott ül Bokros Lajos, aki nem igazán
egy személyben megszólal.
De nem, ugye azt tudni kell, hogy az európai demokraták, tehát a konzervatívok, azok gyakorlatilag egy képviselőnyire vannak attól, hogy a házszabály értelmében megszűnjenek. Tehát onnan egy valaki kilép, akkor megszűnik a frakciójuk. Ugye most innentől kezdve elég komoly zsarolási potenciálja van Bokros Lajosnak, aki hát nem éppen az Orbán kormány szimpatizánsa. Tehát de ettől eltekintve, ettől az érdekességtől, vagy ilyen delikátunktól egyébként azért azt lehet mondani, hogy nagyjából a párt viszonyoknak megfelelően, tehát a jobb-bal oldali viszonyoknak megfelelően fog eldőlni ez a szavazás, ez nem a jobb oldalnak lesz kedvező.
És ha megszavazzák a határozatot, ez mit fog jelenteni? Két mondatban, Lánci Tamás?
Hát jogi értelemben azt mondhatjuk, hogy lényegében semmit, tehát a következményeit tekintve semmit. A politikai értelemben pedig az, hogy folytatódni fog ez a... most gondolkodtam, hogy milyen jó kifejezés, tehát folytatódni fog ez a politikai vita.
Lánci Tamás, a 100. alapítvány vezető elemzője és Magyar Kornélia, a Magyar Progresszív Intézet igazgatója, az Aréna ma esti vendégei. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.